Üdvözlöm Önöket a felelős szerkesztő Illis László és műsorvezető kollégám Exterde Tibor nevében is, Windis Judit vagyok. Ez itt az Inforádió turisztikai magazinja. Mai kínálatunk Pátty, Telki, Budajenő, számtalan húsvéti program, valamint ősbükkös túra és fülemülék éjszakája. Tartsanak velünk a következő egy órában is.
Én Exterde Tibor vagyok, a stúdióban pedig itt van ifjú György, aki Anika nem úgy látja, hogy nincs szebb a Zsámbéki medence és a budai hegyek találkozásánál ilyenkor tavasszal, mert ugye a következő túra ajánlat az oda szól. Merre induljunk?
Jó napot kívánok, szervusz Tibor! Teljes mértékig igazad van, mert gyönyörű tavasz van. Az elmúlt napokban is, hetekben is túráztam folyamatosan, és hát hihetetlen, hogy milyen virág pompával lehetett az erdőben találkozni, és hát fantasztikus élmény volt egy ilyen fiatal, 20-30 éves bükkös, ahogy a zsenge zöld levelek éppen, hogy csak úgy kezdtek magukhoz térni a téli álomból.
Nem legelted, látom rajtad, könyvbelábad a szemed, ahogy beszélsz.
Hát igen, de igazából azon gondolkodtam, hogy esetleg ennek a kirándulásnak azt a címet is lehetne adni, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, vagy hogyan kerülnek a skótok Pátyra, Telkibe és Budajenőre.
Ott volt legolcsóbb a telek, hogy valami hasonlóan színvonalas megoldása.
Nem, talán azzal lehetne kezdeni, hogy ezek a skótok nem is skótok voltak.
Nem?
Nem. Igazság szerint ugye ezek a bécsi skót bencés közösségből, a bécsi skót apátságból vagy kolostorból rajzottak ki a 18. század elején ide magyar területre, és hát kaptak természetesen olyan helyeken birtokokat az akkori császártól, amelyeket a török többé-kevésbé vagy teljesen, vagy részben elpusztított, és ahova aztán a törökök kiűzése után német telepesek érkeztek. És azért mondom, hogy ezek a skótok nem skótok, mert annak ellenére, hogy Bécsben is úgy hívják őket, hogy Schottenstift és Schottenkirche, ennek ellenére ők lényegében, amikor betelepedtek ide valamikor a 12. században, még a Babenberg fejedelmek idején, akkor lényegében Írországból érkeztek a szerzetesek, csak abban az időben Írországnak a neve Skócia Alta volt, tehát régi Skócia, és így ragadt rájuk ez a skót elnevezés. És itt ezen a, nagyon érdekes, hogy itt ezen a területen, itt valóban a budai hegység és a Zsámbéki medence találkozásában találtak maguknak helyet, de ebben szerepet játszott az is, hogy itt már valószínűleg Szent István alapításaként egészen biztosan a 12. században már létezett egy bencés apátság, és ez pedig a telki bencés apátság volt, amelyek ma már nyoma nincs. De mielőtt Telkibe érnénk, azért kezdjük a kirándulást Pátyon, ami nagyon egyszerűen és könnyen elérhető Budapestről. Rögtön javasolnám azt, hogy mielőtt nekivágnánk Páty nevezetességeinek felfedezésére, szálljunk le közvetlenül a település kapujába. Nem a kapu miatt szállunk le, hanem ott van egy nagy kanyar, és a kanyartól nem messze, ha Budapestről érkezünk, akkor balkéz felé indul egy tanösvény, aminek az a különlegessége, hogy az ember nem is gondolná, hogy egy milyen szép és érdekes és különleges kis geológiai és növénytani területre ír. Ez az úgynevezett főkuti fenyves tanösvény, a nevében is benne van már. Egyrészt az, hogy egy kút egy forrás közelében található, a fenyves pedig jelzi azt, hogy hát ezen a területen már messziről láthatóan is egy ilyen fekete fenyves borítja ezt a kisebb dombvonulatot, és az érdekessége az, hogy ez egy ilyen sziklás vidék, valamikor követ is bányáztak itt, úgyhogy található például egy hasadékbarlang, ami különleges, vigyázunk egyébként, mert nincs lezárva, és meglehetősen csúszós a bejárata fölötti rész, tehát mondjuk a kisebb gyerekekkel ne menjünk oda, vagy legalábbis ne eresszük el a kezüket. És nagyon kellemes kirándulást tettünk, padokkal, asztalokkal ellátott pihenőhelyen ünnepelhetjük akár a húsvétot is. És aztán innen mehetünk tovább a falu központja felé, ahol már messziről látjuk, hogy itt valami falu központba értünk, mert egy meglehetősen karcsú, magas tornyú templom épület jelzi nekünk, mint egy felemelt mutatóujj az irányt, hogy itt vagyunk a település központjában. És az érdekessége az, hogy ez a templom, ez nem katolikus templom, hanem a 18. század végén épített református templom, egyébként nagyon szép festett faragott szószékkel, hogyha lehetőségünk van bejutni, akkor nézzük meg. És itt a környéken, ugye a főút közelében találhatók a pátyi látnivalók. Ugye többek között itt a közelben épül az új Szent Imre templom is. 2005-ben tették le az alapjait, ez katolikus templom lesz egyébként, egy egészen különleges modern épület. A tornya, a vasbetonból épített tornya már szintén áll, tehát a torony jelzi, hogy merre találjuk, és sőt, már benne vannak a harangok is, amiket nem olyan régen szenteltek fel. Ugye a régi katolikus templom, hát meglehetősen omlatag állapotban a temetőben áll, és hát igazából nem nagyon lehet látogatni, ritkában használják. Ha már itt vagyunk a központban, akkor mindenképpen érdemes egy kicsit körülnézni. A közösségi ház az a volt skót tisztartói ház, tehát a skót bencéseknek volt a tisztartói ház, ugye említettem, hogy Páty is az ő birtokuk volt. Először Telkiről, aztán később pedig Budajenőről igazgatták ezt a nagyon komoly birtokot, és ez fönnállt egészen az 1880-as évekig. És itt ebben az egykori tisztartói házban található a közösségi ház, ahol egyrészt érdemes mindenképpen megnézni a helytörténeti gyűjteményt, tanulmányozhatjuk egy kicsit Páty történetét, ami nagyon hasonlít majd a következő két településhez is. Ugye volt egy virágzó középkor, utána jött egy virágzó középkor, törökkor, ami nem a itteni lakosoknak virágzott, hanem a törököknek. A törökök kiűzése után hát puszta, lakatlan, és aztán 18. század elején valóban svábokkal, tehát nagyrészt Schwarzwald környékéről érkezett németekkel telepítik be ezeket a településeket, akiket aztán 1946-ban a II. Világháború után szinte egytől egyig az utolsó családig kitelepítenek, és a helyükre pedig az Erdélyből elüldözött magyarok, illetve székelyek kerülnek, tehát egy ilyen vegyes lakosságú település jön létre, de a németség azért megmaradt, és hogyha bemegyünk ebbe a kis helytörténeti gyűjteménybe, akkor találkozhatunk ezzel a régi 100-150-200 éves történelemmel. Különleges és gyerekeknek is érdekes, hogy van egy rész, ahol a dédanyáink konyhája van kiállítva, és mellette ott van a nagyanyáink konyhája, és össze lehet hasonlítani, hogy változott, de amellett egy nagyon komoly helytörténet, valóban helytörténeti gyűjteménye is találkozunk, ahol a római leletektől, vagy az még régebbi leletektől kezdve a középkori okleveleken keresztül, hát napjainkig találhatunk dokumentumot. És utána viszont a közösségi ház udvarán átmenve odaérünk egy kapuhoz, ami egy ilyen szézámnyíki
jelszóra. Valami csoda van bent, gondolom.
Tessék?
Valami csoda van bent, ha így lesz hozzá.
Igen, méghozzá fantasztikus veterán autók.
Igazi veterán autók?
Igazi veterán autók, és ez egy magángyűjtemény, amit egyébként mindenki meglátogathat.
Tabányi Sándor múzeum alapítóval az interjút Vindis Judit készítette.
Körülbelül 40 jármű van most per pillanat kiállítva, és a Trabanttól a Rolls-Royce-ig elég széles a skála. Vannak a 50-es, 60-as évekből sportautók, limuzinok háború előttről, vannak a 20-as, 30-as évekből sportautók, illetve limuzinok, és egész a paletta 70-es évek elejéig tart.
Milyen állapotban vannak ezek az autók?
Változó az állapotuk, tehát van, ami felújított, restaurált autó, és van, ami megmaradt eredeti állapotban. Például, mint érdekesség, van egy 1939-es Skoda Popular, ami itt volt Magyarországon végig, megúszta a II. Világháborút, megúszta az 50-51-es beszolgáltatást, és végig egy családnál volt a jármű, és úgy került hozzám, tehát ez egy restaurálatlan autó, ami ma is tökéletesen működik, hát természetesen a használat nyoma az látszódik rajta, de ritkaságnak számít, és egy ilyet például nem szabad restaurálni. Megtalálható itt például Magyarország első úgynevezett ponton Mercedes-e, ami hivatalosan ide magánkézbe bekerült 1956-ban, ami például Orosz Júlia, a Kossuth Díjas opera énekesnőnké volt. Végül is majdnem minden autónak van históriája és történelme. megtalálható 1953-as Pobeda, amivel még az AVH járt, például motorkerékbárból meg lehet találni itt a 1954-es Pannonia TL-t, ami egy viszonylag ritka típusnak számít, mert versenycélra készült keskeny nyereggel, és összesen 500 darabot gyártottak belőle.